Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés és alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Mózes második könyvének 13. fejezetében, a 20. verstől a következőképpen. Azután fölkerekedtek Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az Úr pedig előttünk ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvérem a Krisztus Jézusban! Isten vezet! Azt mondjuk általában Istenről, hogy teremtő Isten, meg szabadító Isten. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Isten egy vezető Isten, egy kormányzó Isten. Nem csak a világot kormányozza és tartja fent a fizika törvényeit, amiket megteremtett. Ezért van minden a helyén a világegyetemben, és ezért működünk és vagyunk. De az Isten nem csak úgy általában irányít és kormányoz, hanem az ember életét is tudja vezetni, akarja vezetni. És az Isten vezetésére az jellemző, hogy mindig céllal vezet. Mindig célokhoz vezet az Isten. Van egy terve mindenki számára, aki megszületik ebbe a világba, annak már van egy terve az Istennél. Sosem tesz az Isten céltalanul dolgokat, csak úgy vaktába. Az Isten nem tesz vakon dolgokat, mintha nem tudná, hogy mi lesz az egyik, vagy éppen a másik lépés után. Ő tudja, hogy mi lesz az ezredik lépés után, neki mindig van különböző terve, nem csak A és B terve. Az ember ezt nem szereti, és próbálja megmagyarázni, hogy az ember a maga ura. És a teremtést is próbálja így megmagyarázni, hogy miért vagyunk ebben a világban. És a tudomány nem akar arról hallani, hogy valaki tervel megalkotta ezt a világot. És kitaláltak erre egy verziót. És sokaknak ez tetszik. Tudnék, az evolúció, ami pedig azt mondja, hogy terv nélkül vagyunk itt. Az evolúciónak nincsen terve. Majd lesz valahogy. Majd valamelyik jobbik majd kiválik a gyengék közül, a gyenge az elhal, a selejt, és ami erős, az majd uralkodik és tovább fejlődik. Nincs terv. Kedves testvérek, erre gondolni elég szívszorító, hogy csak úgy itt vagyok a világban terv nélkül. Az élet, a világ sokkal több. Azért, mert egy teremtő, céllal közöttünk lévő, utat mutató Isten van közöttünk, aki nem hagyta a világot magára. És mégis az ember erről nem akar tudomást venni, hanem megy a maga feje után. Az ember akarja vezetni a saját életét. Vannak céljaink, nem baj, hogy vannak céljaink. De az oda vezető útról sokszor fogalmunk sincsen. Legfeljebb mérföldköveket látunk magunk előtt. A következő 10 évre van 5 mérföldkövem. Elég gyérterv 10 év távlatára 5 pontot kijelölni, hogy azon akkor én most végig fogok menni. Az ember ennyit tud tenni. Célokat kitűz, de nem tudja garantálni, hogy ő meg fog érkezni azokba a célokba. És mégis mondja az ember, hogy a maga kezébe veszi az irányítást. Hogy a sorsomat a magam kezébe veszem. Lehet, hogy már kamaszként is megfordul az fiatal fejébe, de talán legkésőbb minden fiatal életében, 18 év körül, amikor érettségizik, és azt gondolják ilyenkor a fiatalok, hogy ők felnőttek, és akkor bejelentik az egyik reggelen, hogy akkor ők most akkor most felnőttek lesznek, és akkor most ők elkezdik szervezni az életüket, és akkor kilépnek a családi kötelékből, abból a rendszerből, ami eddig őket megtartotta, eljutatta odáig, kilépnek, és a maguk kezébe veszik a sorsukat. Hogy a szülő ne szóljon bele. Hát csak a pénzt adja hozzá, de egyébként ne szóljon bele. És ilyenkor talán azt gondolja a felnőtt, hogy milyen beképzelt ez a gyerek. Milyen nagy kép és fellengzés, hogy csak így a kezébe veszi a sorsát. Egyik napról a másikra. Súlyosabb a helyzet, testvérek. Nem csak fellengzőségről van szó. Ez a gyökerében egy istentelen akarat és indulat. A magam kezébe venni a sorsomat. Azért istentelen, mert nincs benne Isten. Mert én veszem a kezembe a sorsomat. Józan paraszt észre is felfogható, még a Bibliát sem kell hozzá ismerni. Ha az én kezemben van az életem, a sorsom, akkor nem az Istenébe teszem. Egy istentelen élet, nem? Hát ebből jó nem sülhet ki. És mégis annyi tervünk van, meg álmaink. Amikor egy fiatal eldönti, hogy 30 éves korára milyen lesz neki. Egy autó, egy ház, és aztán majd jöhet a feleség, a férj, meg a gyerekek, a család. Hogy aztán ebből mi lesz? Már az élet megmutatja, de a terv szép és jó. De hogy mi lesz belőle, azt nem garantálhatja. Eldönti egy ember, hogy megtanul egy hangszeren. Szép gondolat, az ember szem előtt lebeg már a koncertterem, a vihartaps, amely előtt hajlunghat a sikeres muzsikus, de hogy oda milyen kemény út vezet, az ember arra nem akar gondolni, csak eldönti, hogy megtanulok egy hangszeren. És már látja a célt, de hogy hány év kemény munkája van, hány akadály, arról inkább ne beszéljünk, beszéljünk a célokról. Vagy amikor diplomát akar szerezni egy fiatal, és közben ötször meggondolja magát, meg százféleképpen az élet akadályozza és beleszól, eldönt, hogy hogyan fog egy tudást megszerezni, és rájön, hogy mégsem olyan könnyű a diplomát csak úgy a kezembe megkapni, az nagyon kemény munka, nagyon kitartónak kell lenni, és szeretni kell. Egy család megszervez egy hétvégi kirándulást, és pillanatok alatt az egész füstbe mehet, lerobban az autó, valaki lebetegszik, bezár a múzeum, vagy a vár, ahova a család készült volna, és az egésznek annyi, egy egész nap elromlik, pedig olyan szép terv volt, hogy együtt leszünk egész nap. Vagy amikor a háziasszony ünnepi fogást elgondolja a fejében, recept és terv alapján, hogy hogyan fognak közösen étkezni az asztalnál nagy ünnepkor, és elég, hogyha nincs otthon egy hozzávaló a recepthez, egy fűszer, és az egésznek annyi, nem készülhet ez a finom recept, elég csúszni fél órát vagy 10 percet, és már valamire nem lesz idő. Szép volt a terv, de csak a fele valósult meg. Sok ember megtervezi a hosszú életét, és kimondja, szabad kimondani, hogy hosszan szeretnék élni, sokat szeretnék élni. Isten ebben a végső példában láthatjuk, hogy mennyire bolondság tud lenni, amik az ember túl akarja tervezni az életét. És megtervezi a hosszú életét. És mégis mit tehet a hosszú életéért az ember? Mit tehet azért, hogy akár még holnap éljél? Hát tehet dolgokat, de nagyon sok mindent nem tehetsz meg. A hosszú életet megtervezni legfeljebb, megálmodhatjuk, szeretnénk, de hogy akarhassuk, az végképp nincsen a kezünk ügyében. Mert a terveink mindig olyan egyszerűek. A terveinkben nincsenek bökkenők. A terveinkben nincsenek nehézségek, meg váratlan események. Gondoljatok bele életetek terveibe, most talán csak a nagyobbakba. Mindegyik olyan egyszerű. Ha le kéne írni, akkor két mondatban leírjuk. És az embernek legfeljebb van egy B-terve, legfeljebb. Aki igazán okosan él, annak van egy B-terve. De kinek van C, D, E meg F terve? Kinek van, amikor kitűzök egy célt, kinek van ennyi terve? Arra azt mondják, hogy pesszimista, meg nem is annyira akarja, előre felkészül a kudarcra. A világ nem erre tanít bennünket, hogy sok tervvel készüljünk. Legyen egy jó terved, és ha akarod, akkor az meg is fog történni. Pedig a világ nem is így működik. Matematikából tanultuk azt hiszem 5. osztályban a szakasz fogalmát. Talán emlékeznek még erre a jelenlévők, mi a szakasz. Két pontot összekötő legrövidebb út, ami A-ból B-be vezet. Ami hosszabb ennél az útnál, az nem egyenes, hanem egy görbe. De az ilyeneket nem szereti az ember. Nem szeretjük a görbeutakat. Mi szeretjük, hogyha A-ból B-be eljutunk úgy simán. Sőt, szeretjük, hogy A-ból látom B-t. Ez a legjobb, nem? Amikor már látom a célt, és látom közeledni, és nem veszítem a szemem elől, mert annyira egyenes az út. Aztán matematikából megtanultuk a vektor fogalmát, amik egy szakasznak nem csak nagysága, hanem iránya is van. Hát ez a legjobb, nem? Amikor az életemben érzem, hogy van egy vektor, aminek van a nagysága, iránya, na oda kell eljutni. Jövő ilyenkor én ott leszek. Az Isten matematikája, geometriája nem ilyen. Totál más. Az Isten nem nyomható bele matematikai, logikus rendszerekbe. Mert az Isten tervében sokszor ott van a görbe. Nem csak úgy véletlenül, és ezt nehéz felfognunk, az Isten tervében sokszor eredetileg benne van a görbe út, a hosszabb út. De tudjátok, az Isten szemében ez egyenes. Szerintem görbe. Az Isten meg azt mondja, hogy ez az egyenes út. És az Isten látja A-ból B-t, ahova el kell jutni. Én meg ránézek az életem, és nem látok semmit. Se B-t, se C-t, semmit nem. Az A-t látom, ahogyan éppen állok. És ezt az ember nem szereti. Már is akarom látni, hova és hogyan fogok eljutni. Az Isten mindig céllal vezet bennünket. Az ő céljaihoz, amit számunkra tartogat. És az rossz imádság, amikor az Istent arra kérjük, hogy legyen már szíves, vezessen el engem oda, mert én oda szeretnék eljutni. És akkor várom, hogy az Isten együtt álmodozzon velem. Meg úgy hátulról akkor támogasson, mert olyan jó ötleteim vannak, mert hát én olyan okos ember vagyok. Ez nem így működik, hogy az Isten hívom, hogy kullogjon utánam, meg úgy segítsen a terveimben, mert azok olyan klasszak. Az Isten ad egy tervet, és hiába kérdezem, hogy mi a hónap utáni lépés, azt fogja mondani, hogy törődj a első mostani lépéssel. Elég minden napnak a maga baja. A hónap majd aggódik önmagáért, tanítja Jézus az aggodalmaskodással szemben. És bármilyen hívő az ember, nem fog egy olyan tervet kapni az Istentől, aminek minden pontja kidolgozott módon előttem ott lesz. Hanem tudjátok, mi kell ehhez, hogy mégis elvegyem Istentől ezt a tervet. Na, mi kell hozzá? Hit kell hozzá. Az a hit, hogy az Isten útja, az Isten nekem szánt útja, az tökéletes. És miért tökéletes? Mert az Isten fejéből pattant ki. Az Isten fejéből, gondolataiból rossz nem származhat. Ha származna a rossz, téves út az Isten fejéből, akkor nem lenne Isten. Akkor hol van az ő mindenhatósága? Az Isten terve tökéletes. És tele van számunkra görbeutakkal. Izrael népének pusztai vándorlása erre egy nagyon jó példa. A mai ige szakaszunk abból az időből való. A pusztai vándorlás első napjaiban hangzik el mindaz, amit felolvastam. Izrael népe 430 évet tölt Egyiptomban. Elég bonyolult módon jutottak oda, ez a bizonyos József történet, amikor kútba dobják, meg elviszi egy karaván, meg Potifár házában rabszolga lesz, aztán álmokat fejt, nagy ember lesz, éhínség idején az egész családja Egyiptomba kerül. Elég kacifántos út. Olvasd ezt a történetet, mondhatnánk, hogy hát elég bonyolultan oldotta meg ezt az Isten, hát nem lett volna egyszerűbb csak úgy átvezetni őket, hogy azt mondja Jákobnak, hogy költözzetek Egyiptomba. Nem, nagyon bonyolult, mert ez volt az Istennek az útja. Aztán ebben a 430 évben, az utolsó szakaszban rabszolgák lesznek, és építkezéseken kell dolgozniuk. Aztán elkezdik ölni az egyiptomiak a újszülött fiú gyermekeket, hogy nehogy nagyon megerősödjenek. És ilyen kegyetlenségeket kell átélniük. És ebben a nehéz, nyomorult helyzetben Izrael népének szinte meg se fordul a fejében, erre az időszakról nagyon keveset beszél a Biblia, erre a 430 évről, de semmi nyoma annak, hogy azon agyaltak volna, hogy akkor hogyan kéne nekünk kimenekülni Egyiptomból. Eszükbe sem jutott. hogy van menekvés. És akkor Isten kiválaszt egy embert, Mózest. Elég kacifántos módon került Mózes a nép élére. Mózes, aki a gyermekgyilkosságok idején születik, a fáró házába kerül, ott nevelkedik, 40 évet él így, szinte kiskirályként, mindent kitanul, egy művelt, nagytudású ember lesz, gyilkosságot követel, megöl egy egyiptomit, menekül a sínai félszigetre, a pusztába menekül, ott él 40 évet, aztán egyszer csak a 40. évben megjelenik neki Isten égő csipkebokorban, ugye milyen bonyolult a történet. És nagy nehézségek árán visszajut Egyiptomba, bonyolult módon végre megérteti a fáróval, hogy a népnek mennie kell. 10 csapás kell hozzá. Ugye a vízvér válik meg szúnyogok, bögyök, sáskák, jégeső és a többi. 10 kemény ítélet csapás, mire a fáró azt mondja, hogy menjetek, hagyjatok minket békén. Hát nem volt egyszerű megoldás. Meglehetősen görbe ez az út. Az Isten népe ilyen görbe utakat jár. És nincs vége. Mikor végre kiszabadulnak Egyiptomból, azon a bizonyos éjszakán, a Páska éjszakáján, akkor mennek a pusztában, és azt olvassuk az igében, hogy Isten nem vezette őket a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát, ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba, Isten nem a földközi tenger partvidékén vezeti a népet a rövid úton, pár hét alatt odaérhettek volna az ígéret földjére, hanem egy hosszabb úton vezeti őket. És egyenesen oda vezeti őket a tengerhez. A vörös tengerbe belevezeti őket. Hátul mögött a puszta, meg közben elindult az egyiptomi sereg, előttük meg a tenger. Egyébként meg pár kilométerre ott van a rövidebbik út. Na ezt értse meg az ember. Milyen az Isten logikája? Hát nem emberi, ugye? És mégis ez a jó terv. És itt történik a vörös tengernek a kettéválása. Amikor Isten keleti szelet támaszt, és ott valószínűleg gázró van a vörös tenger azon északi pontján, alacsony a víz, egy erős szél valóban ketté választja a vizet, és a nép át tud menni. És amikor a víz húzódik vissza, már hajnalodik, mert ezt éjszaka teszi az Isten, akkor pedig a víz visszahúzódik, és az utánunk eredő egyiptomi sereg ott vészel. Sok ezren, sok százan. Az ellenség elpusztul. Mi történt volna a rövidebb úton? El sem érnek a filiszteusok földjére, ami ott van a ígéret földjének a határában, ez egy kereskedelmi út. El sem érnek oda, mert a mögöttük lévő egyiptomi hadsereg eléri őket, és lemészárolja a népet. A rövidebb út, halálos út. Értitek, testvérek? A rövidebb út, ami szerinted rövidebb, az sokszor megölne téged. Lehet, hogy testileg nem, de az Istentől elválasztana, lelkileg elválasztana. Testvérek, szükségünk van a hosszabb utakra, az Isten hosszabb útjaira, nem az én hosszabb utaimra, amit a saját butaságom, engedetlensége miatt keveredek ilyenekbe. Nem az én hosszú utaimra van szükség, az Isten hosszabb görbe útjaira, mert a számára egyenes. És miért teszi mindezt Isten, miért van ez a nagy bonyolult kivonulás, meg egyiptomi Kánaán földi történet? Ez is benne van a mai igénkhez nem távol ebben a történetben. Megmutatom dicsőségemet a fárón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. Az egyiptomiak nem tanultak, sem 430 év alatt, ki az az Ábrahám, Izsák, Jákób istene, ők követték a maguk egyiptomi istenségeit, pedig közöttük élt egy nép, akik Jahvére tekintettek, az Istenre, és nem változott az egyiptomiaknak a vallásos érzülete. Kapták a 10 csapást, és kemény maradt a nép szíve, a fárónak a szíve. és Istennek még keményebb módon kell megmutatni hatalmát. Amiben bízik a fáró, mibe bízik? A hadseregében, a lovasszekerekben, a legjobb katonákban bízik. Isten azt pár perc alatt elpusztítja. A népet engedi előre menni, és a népét úgy védi, hogy a nép után a tenger összezáródik, ami a nép számára élet volt, az ellenség számára halál. Megteheti az Isten? Az Isten kegyetlen? Az Isten szuverén? A Teremtő Isten bármit megtehet. Az Istenre nem vonatkozik a 10 parancsolat. Most héten, amikor voltunk a FIFA-n, a fiatal felnőttekkel, a téma kapcsán szóba jött a 10 parancsolat, hogy benne van a ne ölj, akkor Isten miért öl? Mert miért bíztat arra, hogy Isten népe öljön maga körül? Az az egyszerű válasz, testvérek, hogy a 10 parancsolatot nem magának adta az Isten, hanem a népnek. És ha Isten úgy gondolja, akkor ő fog ölni. És arra fog parancsot kiadni, hogy ölj. Vagy éppen lopj. Az Isten szuverén megteheti. Mert ő mondja, én nem tehetem meg. Én kaptam az Istennek a parancsolatát. A népnek a vörös tengernél kellett megtanulni a bizalmat. Hogy bízhat az Istenbe. Előttük a tenger, hátuk mögött a puszta, meg az ellenség, emberileg patthelyzet. És az Istennek van egy B-terve. És ez a B-terv kezdettől fogva megvolt. És nem a vörös tenger partján vakarja a fejét Isten, hogy akkor most mi legyen. Hogy ezt nem így gondoltam. Az Isten nem kerül ilyen helyzetbe, ez emberi. Amikor széttesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy akkor most mi lesz. Az Istennél nincs ilyen. Az Istennél ott van mindig a terv. És sokszor az áterv az, ami számunkra nem egyenes. Gyönyörű ebben a történetben az Isten vezetése, hogy milyen egyértelmű. Nappal felhőoszlopban, éjszaka pedig tűzoszlopban vezeti a népet. És utána majd 40 éven keresztül, hiszen 40 évig kell vándorolni engedetlenségük, hitetlenségük miatt. Tulajdonképpen ez is a terv része. 40 év kell, hogy Izrael népe igazán megtanulja, ki ez az Isten. És úgy lépjenek majd be a Jordánon keresztül, és majd Jerikó falait lerombolva úgy lépjenek be Izrael földjére, hogy már az Istenre tudják bízni a jártukat és keltüket. Ha egyből mentek volna Jerikó falaihoz, ez a tanuló nép, aki még nem tudja igazán, ki ez az Isten, nem győzedelmeskedhetett volna még Jerikó falainál sem, ami magától ledőlt. 40 év kellett neki. Hát nehezen tanultak. Így az Isten jól megtanította őket, hogy ki ő valójában. A felhő és a tűzoszlop. A vörös tengernél van egy gyönyörű jelenet. Ekkor elindult Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt. A vörös tengernél vagyunk, előttünk a vörös tenger, mögöttünk az ellenség. Elindult az Isten angyala, aki a tábor előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük lévő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, ami világítani szokott éjjel, sötét maradt. Ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. Előttetek van ez a kép? Az Isten oda megy a nép és az ellenség közé. És az a felhőoszlop, ami egyébként világít és vezet, egyszer csak sötétté válik. A sötét a felhő, ami takar, éjszaka nem világít, hanem sötétté válik. Az ellenség nem látja Izrael népét. Éjszaka le kell táborozniuk, orrukig sem látnak. Hát az Isten így vezet, testvérek. Ha kell, előtted jár, tűzoszlopban, hogy jól lásd, és még éjszaka se rettenjél meg. Nappal pedig egy jó vaskos, jó nagy felhőoszlopban, hogy jól lásd, hogy az Isten vezet. Nem melletted, nem távol valahol, hanem az előtted jár. És ha a felhőoszlop mozog, akkor te mész utána. Ha a felhőoszlop megáll, akkor szépen letáborozol, és vársz. Vársz napokat. Vársz heteket. Aztán lehet, hogy éveket fogsz várni. A felhőoszlop 40 év alatt, ugye gondoljátok, hogy nem cikázott össze-vissza a sínai félszigeten. Akkor ez a félsziget, mint Dunántúl. 40 év alatt, sokszor évekig, évtizedekig egy helyen tanyáztak. Reggel felkelt Mózes, a vezető, kinézett a sátrából, és mi volt az első dolga, amit megnéz? Na, mi volt az első dolga? Hol a felhő? A felhő még ott van. Ma is maradunk. Még maradunk valameddig, mert a felhő áll. Az Isten azt mondja, hogy maradjatok veszteg. És eljöttek azok a reggelek, amikor Mózes kinézett a sátrának az ajtaján, és azt látja, hogy a felhő szépen lassan mozog. Az Isten megy tovább. Hát mi az Isten népe vagyunk, akkor mi is megyünk. Éjszaka meg tűzoszlopban, hogy elrettentse az ellenséget, hogy akinek álmatlan éjszakái vannak, tudjon mindig a felhőoszlopra, a tűzoszlopra tekinteni, és ha kell, abba kapaszkodjon, itt az Isten. Még velünk az Isten. Még véd bennünket az Isten. Nem hagyott cserben az Isten. Kedves testvérem, téged hogy vezet Isten? Vannak-e ilyen tűzoszlopaid, felhőoszlopaid, amibe kapaszkodsz? Hogy vezet téged az Isten? Észrevetted már? Hányszor mentél tovább, mint ahogy az Isten akart téged vezetni? És lehagytad az Istent. Elkezdtél menni, és a pusztában egyedül maradtál. És kilátástalanná vált a helyzet. Mert nem te mentél az Isten után, hanem azt gondoltad, hogy majd ő fog menni utánad. Isten ma nem tűzoszlopokat és felhőoszlopokat küld. Isten fián keresztül, a testélet igén keresztül vezet. Jézus Krisztuson keresztül, aki ma is közöttünk van, mert megígérte, elhangzott a keresztelési liturgiában, íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hiszitek, testvérek? Isten közöttünk van. Felhőoszlopban, lelki értelemben láthatjuk Jézus Krisztusban, láthatjuk Isten jelenlétét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében gyűjtünk ma össze. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kereszteltünk meg gyermekeket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kellene, hogy éljük az életünket. Nem nélkülük, hanem velük és általuk. És Isten vezet előre, egyenesen előre. És tudjátok, mi van az út végén? Két dolog van az út végén. Van a testnek a halála. A halálod felé tartasz. Egyre közelebb kerülünk az életünk végéhez. De van egy másik dolog. Vár az Isten tárt karokkal. Ahogyan a gyermekek evangéliumában olvastuk, hogy Jézus átölel a gyermekeket. Bennünket, nagyokat, felnőtteket átölel. És amikor megérkezünk a mennyország kapujába, át akar ölelni, és be akar vezetni az örök életbe. Mert ez a terv, ez az áterv, az Istennek az áterve. Eljutni az életből az örök életbe. Tudtok jobb tervet? Van jobb ötletetek? Ha van, akkor mélységesen gőgösek vagytok, és istentelen módon éltek. Nincs jobb terv, ez az Isten terve, a mennyország kapuja, amit átléphetek. Nem azért, mert követtem a tervet. Nem azért, mert engedelmes is, hívő, templomban járó ember voltam, mert bármit is tettem volna érte. Itt az Isten cselekszik. Az Isteni a felhőoszlop, az Isteni a tűzoszlop, az Isten nyitja ketté a tengert, az Isten öli meg az ellenséget, az Isteni a terv, az Isteni minden. Te, testvérem, az Istené vagy? Az Isten útján jársz? Ha nem, akkor bajban vagy. Akkor a pusztában egyedül fogsz maradni, és oda fogsz veszni. Pedig milyen jó terved volt. Csak tudod, az a baj, hogy az a tiéd. Tedd le a terveidet, és merülj bele az Isten tervébe. Ez a legjobb döntés, amit tehetünk. És így mondhatjuk majd, hogy találkozunk. Földélet után találkozunk a mennyek országába, ahol már nem kell terv, mert ott Isten lesz mindenekben. Imádkozzunk. Vezess bennünket, Úr Jézus, írott és hangzó igéddel, lelkiismeretünkön keresztül, a történéseken, eseményeken keresztül, vezess. Nyisd fel szemünket, adj erőt és bátorságot, hogy tudjunk, ha kell vízre lépni, ha kell, tengeren keresztül átmenni, tudván, hogy te vezetsz. Istenem, veszedelembe vezetsz bennünket, hanem mindig önmagad felé, az örök élet felé. Amen.